Simon Aranka, Isten fia vagy. Mi csak síránkozunk, igaz könnyek nélkül. Szemünk vádol, de szárazon ég, szomjazik. Iszapként ömlik a panasz szó belőlünk. Hol a segítség? Hol az Isten, hol lakik? Keresünk téged földön, fűben, fában. Jövőnket kutatjuk csillagok titkában. Mindig csak a rosszban találunk meg téged, a sok szenvedésben, azt ránk mind te méred. Hibáztatunk sorsot, embert és világot. Nehéz az életünk, nem hallod, nem látod. Nem marad majd senki, ki téged magasztal, miért nem szállsz le, Isten, hogy te is tapasztald? Hiába is veszem önkezembe sorsom, és megteszek mindent a világ ellenem. Vesztes vagyok mindig, szélmalom, csak harcom szél ellen sem értelme küzdenem. Miért mondod nekem, hogy mindez nem számít? Miért felejtsem el folytó kalodámat? Hogy lehetnék szabad rácsos falaim közt? Hogy lehetnék boldog, ha társam a bánat? Adjam neked szívem, mi lenne az jó? Nem ismerlek téged. Te sem ismersz engem. Hogy is segíthetnél nyomorúságomon, hisz ott feszülsz, kint van a durva kereszten. Azt mondod, megérte, hogy így lettél szabad, hogy értem halára önként adtad magad, hogy nem számít mi az, mi körülvesz minket, hogy mit, hogyan látunk szívünkben, érik meg. Szívem elnehezül, a földre roskadok. Terheim lehúlnak, mégis béna vagyok. Szeretetet béníts feloldoz egyszerre, átkos bűneim mind el vannak feledve. Szemem sós ízt érez, kis patak tör elő, milyen erő árad arról a keresztről? Nézem sebeidet, s mindent megértek, ami nekem fáj, bánt, ugyanúgy sért téged. Sohasem hagytál el, mindig velem voltál. Bár könnyeim hullnak, most már tisztán látom, szenvedésedben is lehajósz, átölelsz. Isten fia vagy te, királyom, megváltom. Egy ismeretlen férfi a következőképpen írt az életről. Némelyek eredményekhez jutnak, mások pedig következményekhez. Némelyek tudják, hogy annak, ahogyan élnek, lehetnek eredményei és következményei is. A döntésekben látszólag szabadon választhatunk, de abban már nem vagyunk szabadok, hogy szabadon válasszuk meg a döntéseink eredményeit. Ha az ember megkísérli, hogy akár a saját sorsát, akár a világegyetem sorsát a saját kezében tartsa, annak mindig megvannak a maga súlyos következményei. Ha megvizsgáljuk a világot, azt látjuk, hogy törvényei vannak. A pilóták tudják, hogy repülés közben minden pillanatban engedelmeskedniük kell azoknak a törvényeknek, amelytől a repülés függ. A levegőben nem lehet pihenőt tartani. Ez az aviatika törvénye. Vagy engedelmeskedsz, vagy véged van. Miért lenne más ez a szabály az élet, Isten és az ember viszonylatában? Eddig az idézet. Miért lenne más ez a szabály az élet, Isten és az ember viszonylatában? Ennél sokkal egyszerűbben és világosabban fogalmazza meg ugyanezt a Szentírás, amint vetsz, úgy aradsz. És vajon igaz ez a törvény a tanítványi körre is? Azokra, akik Jézushoz a legközelebb állnak, az evangélium egy szűk körű beszélgetésről számol be. A mester és a 12 tanítvány ültek le végre zavartalanul, senki nem volt a közelben. Hallgathatták Jézus tanítását, és csak ők figyelhettek rá. Mindnyájan Jézus tanítványai. És mégis milyen nagy a különbség közöttük. Az indulatokban, a szándékokban, a szeretetben, az odafigyelésben, az odaszánásban, az engedelmességben. Másképpen követte Júdás Jézust, és másképpen követte Péter, vagy éppen János. Először ebben a részben az evangélista Júdásról beszél, és aztán Péterről. Kövessük mi is ezt a sorrendet. Az mindenképpen megdöbbentő, hogy Júdás is Jézus tanítványa volt. Sőt, azt olvassuk, hogy maga Jézus választotta ki őt is a másik 11-el együtt. Mit látott Júdás Jézus mellett? Pontosan ugyanazt, amit a többiek. Ott volt Jézus mellett, látta az ő tiszta tekintetét, szemébe nézhetett, beszélgethettek a legbensőbb hitbeli kérdésekről. Ugyanúgy tudhatta azt Jézus csodái után, hogy ő az Isten fia, mint a többiek. Látta, hogy a vakok visszanyerték látásukat, mindent látott, és mégis olyan szomorúan cseng, mert ez azt jelenti, hogy mégis mindennek ellenére emlélt Júdással, és belőle Júdásból, ami a többiek számára az üdvösséget jelentette, az Júdás életében kicsavarodott, és számára a kárhozatot és a pusztulást jelentette. Hol kezdődött Júdás szívében a Jézustól való elpártolás? Sokan talán azt gondolják, hogy ott, hogy megtagadta nyílt a nőt. Pedig ez nem így van. Ott kezdődött, hogy belül a szívében a kicsiny bűnöket, a sötétséget nem vette komolyan. Talán azt mondhatta, hogy ez nem olyan fontos kérdés. Ott volt a szívében a tagadás csírája. De ezzel nem ment oda Jézushoz, magába tartotta, visszatartotta, melengedte, vagy foglalkozott vele, vagy nem vette komolyan. De ott volt a szívében, és ezt nem jól kezelte. Júdás elárulta Jézust 30 ezüstért, egy rabszolga áráért. A bűnök megvallásának a halogatása pontosan olyan veszélyes, mint mikor valaki ül a Niagara vízesés fölött a folyón egy csónakba vagy egy hajóban. Elmegy a tábla mellett, amelyre kiírták, ha valaki ezen túlmegy, nem tud már visszafordulni. Olyan erős onnan már a víz sodrása, hogy a legerősebb hajó motor sem birkózik meg azzal az erővel. Menthetetlenül lezuhan a hajó, vagy a csónak a vízzel együtt. Ha valaki tartogatja, melengeti a szívében a sötétséget, a bűnt, az engedetlenséget hosszú távon újra és újra, az sajnos nem számíthat arra, mert képtelen már megragadni a kegyelmet. Nem számíthat arra, hogy Isten tud rajta segíteni. amikor Júdás még megtehette volna, nem fordult vissza, és a szívében lévő tagadás győzött benne, nem árult a mesterét. Ki hitte volna, hogy ilyen mélyre süllyed? Egy paraszt ember mondotta, a gazt nem kell vetni, az nő magától. Amikor megpróbálták, hogy csak gyomnövényt ültettek, mert némely gyomnövény takarmányozási célra alkalmas lenne, az meg nem nőtt. Csak a kultúrnövény mellett. Arra tekeredik rá, vagy azt folytja meg, mert ez az életére a jellemző. Az első bűn maga az Isten elleni lázadás magja, iszonyatos módon termeli újra önmagát. Szóródik szét az emberi szívekbe, és okozza milliók halálát. Az emberek nem hiszik el azt, hogyha nincs igazi szeretett közösség Jézussal, akkor nem tud hűségesen megmaradni Jézus mellett, akkor elárulja őt úgy, ahogyan ezt Júdás tette. Júdásnak még szolgálata is volt, ő kezelte a pénztárat. Annak a picin közösségnek, mondhatnám, amelynek Jézus volt a pásztora, és a 12 tanítvány voltak a tagjai, Júdás volt a pénztárosa. Az egyik legbizalmasabb feladat szolgálat. Még valami tisztsége szolgálata is lehet valakinek, de ha a szívét nem adja oda Jézusnak, az egészen tragikus következményekkel járhat. Júdás Jézus kezéből kapja a falatot, kimegy a teremből, ahol voltak, és elárulja Jézust. Még a szájában van a falat, amit a mester ad oda neki, és már útban van a kárhozat felé. Nem elég olvasni a Bibliát, nem elég imádkozni, nem elég az erdő csöndjében az Istennel együtt lenni, vagy a lakás csöndjében, nem elég csupán, de ha az életünk ura nem Jézus, túl sokra nem megyünk mindezzel. Fontos mindezt tenni. Ha csupán ennyi, és nem Jézus az Úr az életünkben, ha ezt nem deklaráltuk, ha ezt nem mondtuk ki, ha ő nem tud róla, és ha ez nem valóság a szívünkben, nem megyünk vele semmire sem. Ugyanoda jutunk, ahova Júdás tartott, és aztán Péter is. Egyetlen egy lehetőség van arra, hogy ez alól az ítélet alól megmeneküljünk, ha Jézushoz fordulunk. Ha oda megyünk hozzá, akkor kerüljük el az Isten jogos ítéletét. Júdás nem azért lett áruló, mert rosszabb volt, mint a többi 11, hanem azért vált árulóvá, mert Jézus nem lakott ott az életében és a szívében. Soha nem adta oda igazán az uralmat Jézusnak az élete fölött. Soha. Ha megnézzük a leírtakat, Júdás Jézust mindig mesternek szólítja. Egyszer sem mondja neki azt, hogy uram. Nagy különbség, Jézus mindig csak mester maradt a számára, sosem mondja azt, hogy uram. Nagyon sokan meg azt mondják, hogy uram, uram, de nem cselekszik azt, amit Jézus mond. Nem lehet úgy valakinek jó, Isten szerint való a szolgálat, az imádsága, az odaszánása, hogy az élete fölött nem Jézus az Úr. Olyan jó lenne, ha a csöndben mindenki felmerné tenni Istennek azt a kérdést. Uram, mi a te válaszod? Jézus, mi a te válaszod? Mester, te mit mondasz erre? De szólítsuk csak őt nyugodtan Úrnak, mert az, mi a te válaszod erre? Tied az életem? Az örök élet vár, vagy a kárhozat? Vegyük a bátorságot, kérdezzük meg tőle, és ő őszintén fog erre a kérdésre válaszolni. Aki azt kérdezi Jézustól, hogy hol áll az élet ebben a kérdésben, az Jézustól kap választ. A másik tanítvány Péter, akire érdemes egy pillantást vetni. Ő annyira meg volt győződve a saját hitének erejéről, hűségéről, hogy azt mondja, uram, miért ne követhetnélek téged most? Az életemet adom érted. Péter képes lett volna tényleg odaadni az életét, annyira bízott önmagában, saját buzgalmában, hitében, erejében, meg ki tudja még mi mindenben, Uram, az életemet adom érted. És aztán ugyanolyan rótú, csúnyán és ütőt módon elárulta Jézust. Először Jézusnak kellett Péterért meghalnia, hogy aztán Péter meg tudjon halni Jézusért. Mi így nagyképűen tudunk mi is nyilatkozni, tényleg megdöbbentő, milyen könnyen fogadkozunk. Isten nem úgy kéri az életünket tőlünk, hogy halljunk meg érte. Lehet van, akinek az a kegyelem jutosztán részül, hogy mártírja lehet Krisztusnak. Ő úgy kéri az életünket, hogy adjuk neki oda rendelkezésre. Odaadni mindenünket, az időnket, a lelkünket, testünket, pénzünket, családunkat, jövőnket, öntudatunkat, akaratunkat. Azért nem szeretjük ezt az egész kérdést, mert abba bele kell halni. Ha nem az én akaratom teljesül, hanem az Isteni, akkor az nekem halál. Ha az lesz velem, amit ő akar, akkor nem az lesz, amit én akarok. Én azt kérem mindenkitől, ne akarjuk mi az életünket odaadni Jézusért, hanem adjuk oda. Akarni azt mindenki tud. Tedd is meg. Boldog, kiegyensúlyozott, igazán hitben járó emberek csak akkor leszünk, ha lemondunk minden saját dicsőségről, ha merjük vállalni ezt a látszólag megalázó dolgot, hogy odaadjuk önmagunkat Jézusnak. Jézus új parancsolatot ad az övéinek. Azt mondja, hogy szeressétek egymást. És Jézus mindjárt bizonyítja és megteszi, amit mond abban a pillanatban. Az áruló Péter odafordul hozzá, bocsánatot kap, mivel Jézus szerette Pétert. Piszkosan, mocskosan az áruló Pétert, de Jézus szerette őt, és Péter is szerette Jézust. A tagadás után már igazán szerette Jézust, és kész volt érte mindenről lemondani, és ezt nem Jézus mondja neki. Ez már belülről fakadt, mert ez a szeretet megváltoztatja az embert. A nem hívőket meg a hívőket egyaránt. Folyamatos változás lesz az életben. A belülről fakadt Krisztus szeretete az megváltoztat minket. Ezért aztán Péter kerüli mindazokat a bűnöket, mert van hozzá ereje, amelyek megszomorítanák Jézust, mert a bocsánat után az ember lesz más. Egyszerűen más emberré leszünk. A találkozás után Krisztussal más emberré leszünk. Nem a külső körülmények hatnak, vagy többé már nem úgy, hanem belülről van új szívünk, és abból új gondolat, szándék és cselekedet származik. Péter először a halász bárkáját adja Jézusnak, használja. A tied, Uram. Aztán a bűneit, mert azok másoknak nem is kellettek, aztán az uralmat is odaadja az élete fölött Jézusnak, és a végén odaadja az életét is. Ez valóság. Ez a valóságos szeretet. Már nem szól egy szót sem. Csendben Jézus mártírja lesz, és micsoda különbség. A fogadkozás, meg az engedelmes, csendes cselekedet, az áldozat és a szeretetből fakadó hitvallás egészen a vértanúságig. Gyere most úgy Jézushoz, ahogy vagy. Vesd a terhedet a kezébe, az ő áldó kezébe, az ő véres kezébe, az ő áldott kezébe, és akkor átéled a szabadulást, a szabadítást. Aki tőle kap új életet, azt tud ebben a világban, amely annyira elfordult az Istentől kezdettől fogva, ezt a szeretetet és ezt a hűséget sugározni, amiről Jézus beszél. Azt tud hűséges, boldog és szerető tanítványként osztogatni, adni azt, amit Jézustól kapott. Bőven vetni az ő dicsőségére. Így lesz és lehet az áruló és bukott tanítványokból még Jézus közelében is hitvalló és megújult életű tanítvány valaki. Thank you. Csöndesen titokban jöttél a földre. Védtelen kis gyermekként, mint bárki. Angyalok serege védőn vett körbe, de te nem akartál bársonyon járni. Tetted a jót, mondtad az igazat. Hoztál vigaszt, megújult életet. Lábad az úton kövek sebezték, mindent adtál. S mi semmit sem neked. Csak követelt egyre a követni rest tömeg. S hálából véred színére volt kíváncsi, széttépte tested a vak, vad gyűlölet, de lelked erején nem tudott úr lenni vél győzelmükből, megittasodtak, vadtáncot jártak keresztet körül. Bitófán végezte. Meghalt az élet, hirdették gyáván, s a gonosz őrült beszőtte szívük a pokoli háló értelmükre, éjjeli homály borult. Míg te elfoglaltad királyi széked, a keresztet választotta trónodul, hogy onnan fölkelve tövis koronádat dicsőség fényével végleg kiváltsd, és az egész világ lódoljon előtted, mert te győztél, Jézus, Krisztus királyom.